Ez a Wanderers Podcast, és ez vár rád a mai epizódunkban.
Az oldtimer túra közben megállunk egy Havannán belüli erdőbe, amin keresztül folyik egy patak. És a patak partján rendszeresen ilyen szanteria szertartásokat végeznek, jönnek a kubaiak, hoznak egy táskát, egy ilyen gurulós táskát, kinyitják és kivesznek belőle egy csirkét, amit ott fognak felhasználni a
szertartás.
Miért akarna bárki is kötelezővé tenni, hogy eljöjjön velünk egy guide, ha nem azért, hogy ő kémkedjen utánunk? Hát az államnak ez egy akkora zicser, hogy odaküld valakit, aki majd szépen meg tud figyelni 20x embert, be tudja gyűjteni az infót, hogy mi miért érdeklődünk, mit gondolunk a rendszeres, tehát felbecsülhetetlen érték számukra. Aztán ezt most már nem gondolom így, mert hát megkérdeztem a guide-ot, hogy egyébként te...
Nem vette rossz néven? Hogy
nem, jó, tehát jóba voltunk. A Csend völgyébe megyünk el lovagolni, ahol patakokon keresztül megyünk, megállunk egy farmon, ahol megnézzük, hogy hogyan termesztenek kávét, dohányt, rumot készítenek, helyi mézet, ezt mind megmutatják a termelők.
Mozdulj ki velünk a hétköznapok szürkeségéből! Ez a Wanderers Podcast, a világ egy helyen.
Sziasztok, kedves hallgatók! Itt a Wanderers Podcast jelentkezik, melyben a Wandervel túravezetőivel beszélgetünk nem mindennapi történeteikről, mesebeli vidékekről, megélt kalandjaikról. Ebben a harmadik évadban többek között megjárjuk belső Törökország sziklás hegyvidékét, megismerjük a színes, nyüzsgő, sokak által csak mosolyog országának hívott Tájföldet, és bizony eljutunk majd háború sújtotta a konfliktuszónákba is. Mi minden esetre bátorítunk téged, kedves hallgató, hogy látogass el a wandervel.hu oldalára, és mozdulj ki abból a bizonyos fotelből, hagyd magad mögött a komfortzónád, kalandozz velünk a nagyvilágban. Ha egy aktív utazáson neked is a kaland, az autentikus élmény az első, és nem csak a kötelező látnivalókat pipálgatnád, köztünk a helyed. Műsorunk korábbi részeit megtalálod a népszerű podcast platformokon, Spotify-on és YouTube-on is, ha pedig hasonlóan izgalmas utazós tartalmakat böngésznél, iránya wanderers.hu weboldal. Kedv csinálónak pedig most kezdődjön a mai epizód.
Ez a Wanderers Podcast.
Sziasztok, sziasztok, kedves hallgatóink! Üdv a mai utazásunkon! Örülök, hogy ide kattintatok, és a következő 60 percben azon leszek, hogy ne is görgessetek tovább, ne is léptessetek tovább. Pontosabban azon leszünk, mert hogy nem egyedül vagyok itt a Wandervel stúdiójában, hanem jó szokásunk szerint az egyik túravezetőnkkel, Mátai András ül itt velem szemben, akinek szerintem a neve egy csomó helyről ismerős lehet, de akkor jártatok a legjobban, hogyha az egyik dél-amerikai túráján találkoztatok vele, mert talán Andris ott van leginkább formában, de erről majd mindjárt mesél ő maga. És mai utazásunk célpontja Kuba lesz, ami hát, ha talán nem is Dél-Amerika, de mindenképpen irányban arra van.
Latin-Amerika.
Szóval azt javaslom, hogy kezdjük is el az utazást, és köszi Andris, hogy eljöttél és velünk tartasz, pontosabban vezeted ezt a mai utat.
Hát, szia. Ismét, hello, sziasztok.
Talán azzal kezdenék, mert mostanában így rászoktunk erre, hogy mindig egy picit van egy személyes rész itt az elején. Nagyon régen találkoztunk ebben a kontextusban, hogy podcastben, méghozzá, ha jól mondom, akkor az egész podcastünknek, tehát az első évadunk első epizódjának voltál te a vendége, és Latin-Amerikáról általánosságban volt szó.
Igen, Kolumbiáról, kicsit úgy kihegyeztük Kolumbiára, de egész Latin-Amerikáról. Jó régen volt.
Jó régen volt, bizony. Szerintem még ilyen COVID eleje. Legalábbis mindenképpen az biztos, hogy nem itt voltunk ebben a szép Wandervel stúdióban, hanem egészen máshol, hogy tetszik a új setup.
Nagyon menő. Irigykedem.
Na hát akkor a műsort is menőre kell csinálni benne. Egyébként a másik találkozásunk pedig egy olyan alkalom volt, amikor te beszéltettél engem. Tehát, hogy igazából még csak egyszer voltál vendég itt, amit így nehezen is értek. Na hát vágjunk bele, mit akartam még tőled kérdezni itt bevezetőben? Ja igen, a szokásos dolgokat, hogyha már ilyen régen találkoztunk, merre jártál az utóbbi időben, merre nem jártál, merre szerettél volna
mi
járni.
Mi történt? Hát egy brutál, intenzív fél éven vagyok túl. Kicsit több, mint 6 hónapja indultam el. Először egy kis privát ázsiai túrám volt, aztán megindult a Wandervel-es latin-amerikai
csapatás.
Kör. Csapatás, pontosan. 4 túrám is volt most. Kezdtem egy jó kis Kubával, aztán Kolumbia, Peru és ismét Kuba. Úgyhogy az elmúlt a túra része és túravezetés része az elmúlt 4-5 hónapban ugye elég hangsúlyos volt.
Kemény. És Főleg, hogyha úgy nézzük, hogy hát nem tudom, hogy ez csak a Wanderwelt túrozatói neven van így, de hogy amikor nincsen éppen túrád, akkor is úton vagy. Merre felé volt a privát út, ha nem nagyon
személyes? Ez egy ázsiai Bali, egy kis pihenős, kis kikapcsolós út, vagy csak odafele megnéztem Szingapurt, mert még soha nem jártam, direkt úgy foglaltam a jegyet, visszafele pedig megnéztem Kuala Lumpurt, mert még azt se láttam. Úgyhogy...
Egy személyes dolgot hagyd szúrjak be, hogy neked melyik tetszett, vagy melyik volt a komfortos
Szingapur
város?
Az nekem nem igaz, nagyon steril, nagyon steril. Szép, jó, biztonságos.
Aki szereti, ezért szereti
tiszta,
amúgy.
Igen, viszont hiányzott belőle nekem az a fűszer kicsit, ami általában az ilyen helyeken tetszik nekem. Igen, nagyon steril volt nekem, ilyen szempontból Kuala Lumpur jobban tetszett. De hát ezek ilyen párnapos dolgok voltak, úgyhogy...
Megapoliszokban.
Igen, ugye nagyon sokan mondják, hogy a dél-kelet-ázsiai nagyvárosok azokat csak ilyen átszállásra használod, és igazság szerint sok látnivaló nincsen. Úgy éreztem, hogyha többet nem jutok el ezekbe a városokba, akkor sem fogok semmit úgy nagyon hiányolni.
Ja.
Nem is az én vidékem, nem is az én, hogy az ízlésemhez illenek ezek a helyek, de arra, hogy egyszer megvoltak, kipipáltam, köszönöm, jó.
Nekem európaiként amúgy talán az a legérdekesebb ezekben a városokban, hogy ilyen rohadt nagyok. Tehát ugye itt ezen a világtájon ilyet nem nagyon látunk, főleg ilyen magas, megnyüzsgő.
Hát képzeld el, a Szingapurba megérkeztem, jetlag, felébredtem hajnali 4 órakor, oké, bemegyek gyalog a belvárosba, és akkor mondom, ez hosszú lesz ma, elindítottam a trekkert, 35 kilométert mentem a városban, úgyhogy csak a város, hát nem is a széléről, hanem az egyik pontjáról be a városba meg vissza, és az ott 35 kilométer, és brutál.
De legalább a reptér fullos, szerintem most már vagy 20 éve minden évben megnyeri a Szingapur Shanghai a legjobb repülőtér díjat, szóval legalább ennyi. Na jól van, akkor szerintem induljunk is Kubába. A mai epizódnak a címe Kuba, ahol megállt az idő, ezért talán azt gondolom, hogy nyitjuk onnan a dolgot, hogy ja igen, itt még amúgy a bevezetőbe felmerült ez, hogy most Dél-Amerika vagy Latin-Amerika, hogy valahogy ez pont így a kettő között van.
Hát a földrajzilag nem Dél-Amerika, mert hogy az Kolumbiánál indul. Ugye a Panamától délre van a Kolumbia, és egy érdekesség egyébként, Kolumbia és Panama között megszakad a Pan-American Highway, ami a világ egyik leghosszabb útvonala, egészen Kanadából indul, és megy le egészen Tűzföldig, dél-amerikai kontinens legdélebbi csücskéig.
Egy folyamatos út,
ez a Pan-American Highway, és egyetlen egy helyen szakad meg, körülbelül 100 mérföldre, az ilyen 160 kilométer. Kolumbia és Panama között olyan sűrű a dzsungel, hogy nem tudták az utat megépíteni, és ott szakad meg egyedül.
Wow, és akkor ez nincs is tervben.
Most egyébként migránsok mennek rajta keresztül.
Aha, az a szürke zóna?
Az a szürke zóna, korábban drogot csempésztek itt keresztül, és egy olyan no man lands volt, ahol hát sokan átmentek már, és kb. 50-50% volt az esélyed, hogy vagy valamit elkapsz út közben, vagy mondjuk, mikor átkérsz, akkor gerillák fognak. Igen. És azóta meg rájöttek, hogy sokkal több pénz van a migrációban, és képzeld el, afrikai és közel-keleti migránsok arra mennek föl Amerikába, mert hogy mondjuk egy bangladesi, kameruni, sorolhatnám ezeket az országokat, ők vízum nélkül el tudnak repülni bizonyos dél-amerikai országokba, mondjuk Ekvádorba.
És ha már ott vannak a kontinensen,
akkor onnantól elindulnak fölfele szárazon, és hát most már sokkal nagyobb biznisz, sok helyen lehet hallani, hogy a drogcsempészetnél, a drogkereskedelemnél mi a nagyobb biznisz, az embercsempészet.
Ezt lehet nem akartam hallani.
És brutál pénzeket fizetnek, és nagyon érdekes, hogy most Kubában is találkoztam több olyan családdal, akik nem régi történetek, tehát ezek nem évekkel ezelőtt történtek, hanem most mesélik, hogy a gyerekük most már ott van Floridában, és hogy a gyerek, ami egyébként Kubától Florida, az szintén ilyen 150 kilométerre van.
Tengeren,
igen, az 90 mérföld pontosan, tehát ilyen 140-50 kilométerre, és meg kellett kerülni az egész kontinenst.
Tehát lerepülnek Dél-Amerikába?
Lerepülnek délre. Ők például pont azt mesélték, hogy Uruguayba repült le a gyermekük, és onnan szárazföldön, buszon, mindenen keresztül, a Darien Gap-en keresztül, úgy hívják ezt a szakaszt, ahol megszakad Kolumbia és Panama között a Pan-American Highway, ez a Darien Gap, úgy hívják ezt a régiót, hogy Darien, és ezen is keresztül, szárazföldön, egészen föl, utána a közép-amerikai országokban, Mexikó, be a határon, és van egyébként program, hogy évente hány embert fogadnak be, mint politikai menekült Kubába, és akkor utána le lehet telepedni, és egy ilyen kör, ez ilyen több, hát azt hiszem, pont azt mondták, 11 000 dollár volt ez a kör megcsinálni, de már ott van a gyerek, és egy egyébként tőlük 200 kilométerre van, ja. Tehát hogyha megnézed, hogy Kubátor az mondjuk Vinyálezben történt, ott mesélték, onnan Florida kb. 200 kilométerre van, és az egész kontinens meg kellett kerülni és körülmenni, és ez most történik.
Hallgatók, akinek nincs meg a fejében pontosan az amerikai kontinens, két amerikai kontinensnek a földrajz, az nézzen rá a Google Maps-re, mert ez tényleg brutális távolság, és hatalmas nagy, nem is varga betű, hanem egy fordított C betű, nem egy C betű, egy C betű, amit az Andi is mesél. És Andi is be is mutatkozott a mi műsorban, mert bárhova indulunk, alapvetően Latin-Amerikában, Dél-Amerikában érkezünk meg, viszont itt már szóba került Kuba, és mondtad, hogy onnan lépnek le ugye az emberek, hogy Floridába átszökjenek. Miért alakult úgy, Andris, ez, hogy a karibi térségben, vagy az Amerikák között Kuba egy nagyon-nagyon extra és nagyon különleges ország a rezsimet tekintve, a gazdaságát tekintve, és tényleg az az ország, amire azt mondhatjuk, hogy itt megállt az idő. Hogyan zajlott nekik az elmúlt időszakuk, hogy ide érkeztek meg?
Hát szerintem a legfontosabb az egész történelmük folyamán az elhelyezkedésük, hogy stratégiailag nagyon fontos helyen vannak, és ezért már anno a spanyolok idejében, amikor a spanyolok elkezdték Dél-Amerikát meghódítani, akkor már Kubát egy ilyen átrakodó helynek használták. A Dél-Amerikában összerabolt kincseket, azokat Havannába gyűjtötték, és onnan Havannából indultak a hajók vissza Európában. Tehát már a korai időkben kialakult egy ilyen nagyon fontos kikötő, és utána pedig, ahogy politika változott, és mindenféle konfliktusok történtek a világban, például az amerikai-spanyol háború, aztán a rabszolgatartás, a rabszolgasság, rabszolgatartásnak a megszüntetése, ez folyamatosan mindig befolyásolta az országot. Ugye elkezdődött az észak-déli háború Amerikában, aztán egyre több ország azt mondta, hogy ők ellene vannak a rabszolgatartásnak, viszont Kubában a rabszolgatartás a szerves része volt az országnak a gazdaságának. Hatalmas cukornát termelés folyt, amit nyilván csinálták, nyilván nem a földes úr túrta ott a földet, és ők szüretelték le a cukornádat, hanem az egész gazdaságuk és a pénzük az a rabszolgaságon alapult, és valahogy mindig a nagyobb országoknak a játszótere az pont itt alakult ki. Akkoriban még Spanyolország egy hatalmas világbirodalom volt, Amerika szintén ugye kezdett kinőni magából, ők is ott találkoztak pont. Kuba volt az a játszótér, ahol próbálták ők lejátszani ezt a egymással szembeni harcot, akár a területekért, akár azért, hogy a rabszolgaságot megszüntessék. Aztán később, amikor a hidegháború folyt, akkor szintén Kuba a politikai beállítottsága miatt, ugye a Szovjetuniónak volt a partnere.
A helyőrség igazából, a helyőrsége, ugye, a szájában.
Igen, ott volt az amerikaiaknak gyakorlatilag a lábtörlőjén, volt a kubai rakétaválság, tehát a történelmük folyamán a helyszín miatt folyamatosan ott voltak a célkeresztben. És mindenki mindig Kubát akarta megszerezni magának. Ugye Amerika is ki akarta tűzni az 51. csillagnak a saját zászlajára. Tehát mindig mindenki meg akarta magának szerezni, és emiatt az ország folyamatosan változott. Az ilyen beállítottságból az olyan beállítottságból voltak nekik diktatúrájuk, akkor jött ugye a most már több mint 60 éve
regnáló
vezetőség és politikai rendszer, ami a szocializmus.
Most ez egyébként a Castro család, vagy pedig magát a rendszert mondod, hogy ennyi idős?
Még mindig a Castro család. Ugye Fidel Castro volt az, aki 60 évvel ezelőtt megdöntötte az akkori kormányt, egy puccsot hajtott végre, a Batista diktatúra megdőlt, és akkor a Fidel testvérek, illetve az ő követőik, egy körülbelül maroknyi kis támogatója megszerezte magának a hatalmat, és akkor nem is gondolták, hogy ez ilyen sok ideig fog tartani, aztán nagyon sok ideig maga Fidel Castro volt ennek a vezetője, aztán őt gyomorrák elvitte.
Akkor ez utána... nem olyan rég lehetett, mert emlékszem a hírekre, hogy
hát ez én 2008-ban mi azért mentünk május 1-én Kubába, még akkor Kolumbiában éltem, mi azért mentünk át a május 1-i felvonulás, ugye a nagy szocialista felvonulás, ahol a brigádok felvonulnak, hogy még mi azt gondoltuk, hogy hát ha, akkor már az volt, hogy beteg egyébként, és régóta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, de mi azt gondoltuk, hogy hát ha esetleg van rá esély, és mi pont ezért mentünk május 1-én, hogy a napforradalom majd ő biztos kiáll, és akkor ott beszédet tart az embereknek, de nem. És akkor már sokan azt mondták, hogy valószínűleg már meg is halt, ellentmondásos információk jöttek, nagyon sokat, ugyanazokat a képeket mutatták róla.
Klasszikus diktatúra feeling egyébként.
Igen, klasszikus diktatúra feeling, és utána a hatalmat, amikor ténylegesen bejelentették, hogy Fidel Castro elhunyt, akkor az öccse Raúl vette át. Egyébként Fidel volt az, aki volt utasom, nagyon érdekes volt, utasom, képzeld el, aki még egy diák csere programban, hát ugye Magyarország és Kuba nagy pajtások voltak annó, amikor
közösen hasonló rendszer
miatt, és volt egy utasom, aki anno volt Kubában egy ilyen csereprogramban, vagy egy ilyen úttörő program, vagy valami hasonló lehetett, és ő látta Fidel Castro-t beszélni. Azt mondta, élete élménye, az a karizma, ahogy ő beszélt. És egyébként mindenki ezt meséli. Bárki, aki látta, hallotta, mindenki azt mondja, hogy lehet, hogy diktátor volt, de hogy olyan karizmája volt, olyan kisugárzása volt, hogy öröm volt hallgatni. Még nem is értett belőle semmit, csak az a hév, az energia, hogy ő ki tudott állni. És voltak olyan beszédei, volt egy olyan beszéde május 1-én, és kiállt, és 12 órán keresztül mondta, megállás nélkül. És csak mondta, valahogy egyébként ezek a diktátorok, ezek mindig nagyon tudnak mesélni, vagy beszélni.
Ez a fajta elhivatottság, vagy nem tudom, ez a vízió.
És csak mondja, hogy képzeld 12 órán keresztül, és az emberek már ott ájuldoztak a melegbe, meg már minden bajuk volt.
Gondolom, hazamenni azért nem lehetett végig hallgatni a kedves vezetőt.
Ne vicce, nem lehetett. És egyébként a felvonulás maga hatalmas élmény volt ilyen szempontból, amit én annó Magyarországon hallottam, tévében láttam, szülőktől hallottam, nagyszülőktől, hogy voltak ezek a felvonulások, a brigád, visszed a nagy táblát, hogy teljesítettük a 110%-os tervet, stb. Ezt ott mi láttuk élőben. Úgyhogy ez nagy élmény volt. És visszatérve ugye a családra, Fidel Castro után Raúl vette át a hatalmat. Raúl ő már nem szeretett beszélni, tehát míg Fidel folyamatosan tévébe, kinn a nagy érdemű előtt folyamatosan szerepelt, és előadta magát. A Raúl ő már csak háttérből irányította a dolgokat, kevésszer jelent meg, és most már ő is leköszönt, és a legújabb elnök pedig egy fiatal elnök, még 50 éves sincsen, Canal Diaz, aki szintén ennek a, mondhatom, brigádnak a kineveltje.
Ez a szocialista irány, tehát egy kommunista irány.
Ugyanaz, természetesen. Tehát, hogy egy párt van, puccsal. Egy pártrendszer van, ugye nincsen, tehát, hogy vannak választások, de hát mindenki tudja, hogy ki fog nyerni. Egy párt van, a kommunista párt, és most ennek az országnak az elnöke, a Canal Diaz, aki most fogja az első ciklusát befejezni, és akkor újra kiírják a választásokat, és egyébként nagy kérdés, hogy ki lesz a következő, mert hogy a Covid-ban ő nagyon-nagyon rosszul szerepel, tehát nagyon rossz a megítélés az emberek között, viszont nincsen más, és valószínűleg inkább ő csak egy báb. Tehát, hogy egy bábú. A tényleges hatalom az még mindig Raúl kezében van, viszont ő is most már öreg, 86 éves.
Nem semmi hagyaték azért.
Igen, és ugye neki ki kell, tehát, hogy egy ilyen diktatúrának szinte kötelessége kitermelni az utódjait, továbbvinni.
Ne legyen instabilitás a váltásnál. Legyen
instabilitás, hogy őket ne lehessen elővenni. Nyilván ugye a magának a rendszernek rengeteg kegyeltje van, és nem csak a Castro családot, hanem a kegyelteket is el kell tartani. Szóval egy ilyen diktatúrának mindig feladata, hogy az utódokról is gondoskodjon, bár aki most a jelenlegi elnök, nincsen olyan karaktere és nincsen olyan személye az országban, mint annó a Castro fivéreknek volt, de már megjelennek a plakátokon. Kubát úgy képzeljétek el, hogy egy darab reklám sincsen sehol. Amikor megérkeztünk, az utasokat kérdeztem, hogy nézegettünk, hogy a buszból jöttünk be a városba, a repülőtérről, hogy mi az, ami feltűnik, és hogy először, hogy nem esett. Hát, hogy minden régiek az autók, hogy minden kicsit olyan ütött kopott, és olyan karibi, meg nagyon meleg van. De nem hiányzik valami? Hát, hogy nem tudják. Mondom, reklámok, nincsenek plakátok. Egy darab plakát sincsen.
Ezt azért nehéz elképzelni így ezt a...
Képzeljétek el, most Budapesten bármerre
üres lenne a város.
Plakátot látsz, meg reklámokat látsz. Ott semmi. Az egyetlen, ami van, az a propaganda, de abból sincsen sok. Ezek a szocialista nagyon viccesek egyébként, ilyen szocializmus vagy halál előre a szocializmusért.
Ezt komolyan gondolják meg 2023-ban, ez olyan hihetetlen így a mi világunkban, hogy ez nem egy stúdió, hol be van rendezve egy ilyen jelenet.
Bennem is felmerül ez, és nyilván bármelyik kubait megkérdezzem, hogy hiszel ebbe, vagy mit gondolsz, vicc. Tehát nyilván propaganda, de akkor
tehát
is
lehet erről beszélni, ezek szerint lehet kritikáról.
Persze lehet róla. De és akkor már megjelentek azok a plakátok, ahol egymás mellé rakják Fidel Castro, a múlt, akkor Raúl a szintén a múlt, de ő már úgy középre van, és a jövő, már az új elnök az ott van, hogy viszont a jövő nemzedéke az is itt van, és ezt is egy ilyen nagyon szocialista ideológiával, a múlt, a jelen és a jövőnk, a szocializmusba betett munkánk, és valami hasonló, tudod, ezek a nagy-nagy szavak, aminek egyébként semmi jelentősége nincsen, és hát működik a propaganda, igen.
Nem csoda egyébként, hogy az Egyesült Államokkal nem felhőtlen a viszony a Kubának, így finoman fogalmazza, mert mégiscsak, ahogy mondtad, Floridától nem tudom, 150 kilométerre.
90 mérföld.
A piacgazdaság fellegvárától 150 kilométerre egy viszonylag nagy és hát bőséges sziget, ahol egy nagyon más rendszerben gondolkoznak, hanem is az emberek, de a vezetők mindenféleképpen. Arról mesélj egy kicsit, Andris, hogy amit most elmondtál, és nagyon érdekes volt, köszi, azt ültessük át így a gyakorlatba, hogy akár a csoportoddal, akár hogyha egyedül voltál ott, akár úgy általánosságban, a hétköznapi életben ez a rendszer hogy csapódik le az embereknek az életében? Ugye vannak ezek az ismert közhelyek, hogy dupla valuta, meg mit tudom, hogy mindjárt elmeséled.
Már nincs dupla valuta egyébként, az Covid megölte. Megérkezünk az utasokkal, az első dolog, amit én így szeretek rendbe tenni, leginkább a fejekbe, hogy miért jöttünk Kubába, és kinek mi az elvárása vele szemben, hogy senki ne csalódjon. És szerintem az, hogy az ember miért megy Kubába, ha valaki mondjuk luxus körülmények között akar a tengerparton feküdni, az ne Kubába menjen, mert szerintem csalódni fog. Uh-huh. Kubába szerintem az megy el, aki szeretné látni ezt, hogy hogyan működik 2023-ban egy nem működő rendszer. Amit, hogyha bármelyik...
Tervgazdaság.
A tervgazdaság, az áruhiány, az, hogy bárhova nézel, bármilyen állami dolog, az ilyen, ilyen kicsit lepukkant, kicsit szoci, ott vannak a régi autók, de az egészet átfűti a karib hangulat, és egy ilyen nagyon-nagyon különleges egyveleget ad, és bármelyik kubait megkérdezett, hogy ez hogy működhet még, hogy nem omlott össze az ország.
Abszolút, akkor ezt kérdezném én is.
Ők se tudják. Hát. És nekem volt ilyen, amikor egy korábbi út alatt fogtam egy füzetet, és elkezdtem leírni a kérdéseimet. És akkor mondtam a házigazdának, hogy hozzé, üljünk le, beszéljük át. És egy csomóra azt mondta, ő se érti ezt, nem tudja, hogy ez hogy működik, számukra is ez egy szinte csoda, hogy az ország hogyan nem omlott még össze, hogy lehet, hogy az emberek nagy része nem hal éhen, valahogy mindenki így megtalálja az utolsó pillanatban a kis kaput valahol. Az, hogy például az emberek, főleg az állami szektorban nem azért járnak dolgozni, hogy ott bármi értéket teremtsenek az államnak, hanem azért, hogy a saját zsebüket megtömjék. Te lehet, hogy azért mész a nyomdába dolgozni, mert mondjuk a nem tudom, a heti 5 napból mondjuk egy nap lesz nyomtatás a nyomdába, de akkor jön papír, akkor a papírt, amire nyomtatsz abból, nem tudom, valamennyit elviszel haza, azt majd eladod a szomszédnak, vagy elcseréled valamire, de hogy ott eleve a munkához, az élethez való hozzáállásuk az is teljesen más. Az egyetlen céljuk az, hogy túléljenek, és hogy valahogy okoskodjanak. Mm. És nagyon érdekes volt, hogy voltak idősebb utasaim, és hogy ahogy erről meséltünk, hogy működik a rendszer, hogy ezt már nagyon sok helyen elmeséltem egyébként a használt villanykörtének a történetét, de akkor itt is elmesélem, hogy lehet az, hogy Kubában a fekete piacon egy nem működő villanykörte, az mondjuk négyszeresébe kerül a működő villanykörtének. És ez úgy működik, hogy ugye hiánygazdaság van, tehát te nem tudsz venni villanykörtét, mert nincs. Ezért elmész a fekete piacra, ahol megveszel egy nem működő villanykörtét négyszeres áron, utána beviszed a cégedhez, az irodába, ahol állami elosztásban kiosztják és kicseréled. De hazaviszed a működőt, tehát legalább van, négyszeres árat fizett érte, de legalább van egy villanykörtét, visszacsavarod a nem működőt, amit majd az állami elosztásban az állam elfogja. Igen. És az ilyen kis trükkök vannak, és az idősebb utasok nagyon sokszor azt mondták, persze, hát ugyanez ment Magyarországon is, ugyanezt csináltuk, ugyanezek a kis trükkök, és ilyen szempontból ő nekik tényleg egy időutazás ez, hogy kicsit visszakacsintani abba, hogy milyen volt a régi rendszerben élni és működni. A fiataloknak meg teljesen hihetetlen, mert amikor ilyeneket hallanak, ő nekik nem egy nosztalgia ez, hanem hát, hogy ezt nem hiszük.
Én most így ülök itt egyébként, ez a villanykörtést, ezt nem hallottam még tőled, hihetetlen. Úgy képzelem, mint egy ilyen időkapszula, amit tudod, néha így eltesznek, és akkor len van a földbe, hogy ilyesmi előveszik, és semmi nem változott benne, pontosan ugyanaz.
És ilyen történetekből rengeteg van. Egyébként nem csak én mesélek az úton, hanem képzeljétek el, kötelező nagy busszal megyünk a túrán, és a nagy buszhoz, hát ugye állami irányítás, és kötelező hozzá egy helyi idegenvezetőt elvinnünk magunkkal.
Ez az előírás a turizmusban. Ez
igen, tehát hogyha te buszt akarsz, akkor nem. Olyan nincs, hogy te kapsz egy buszt, és ez ott, hanem jön mellé egy helyi idegenvezető, aki egyébként beszél magyarul. Nagyon-nagyon jól beszél magyarul.
A régi baráti viszonyok.
A régi baráti viszonyok, és nekem az első gondolatom az, hogy miért akarna bárki is kötelezővé tenni, hogy eljöjjön velünk egy gájt, ha nem azért, hogy ő kémkedjen utánunk. Hát az államnak ez egy akkora zicser, hogy odaküld valakit, aki majd szépen meg tud figyelni 20x embert, be tudja gyűjteni az infót, hogy mi miért érdeklődünk, mit gondolunk a rendszeres, hát felbecsülhetetlen érték számukra. Aztán ezt most már nem gondolom így, mert hát megkérdeztem a gájdot, hogy egyébként te...
Nem vette rossz néven?
Jóba voltunk, meg szerintem a kubaiak azért nyitottak, és van humorérzékük annyira, hogy ezt ne vegyék sértésnek, de elmondta, hogy érti a kérdést, és akár lehetne is, mert teljesen benne van a pakliban, hogy ezért küldték volna őt, de abból, leginkább abból, hogy ő mennyire kritikus volt a rendszerrel szemben, mennyire kritikus volt mindennel szemben, nem gondolom, és ettől függetlenül még lehet, hogy leadott egy jelentést a csapatról, sőt, majdnem biztos, hogy jelentést kellett írnia, hogy ment a munka. Mm-hmm. De nem volt az, hogy ő ott mindent szépített, és mindennek a jó oldalát szerette volna elmondani, hogy megváltoztasson bennünk egy képet az országról.
Nem volt a propagandát.
Tehát se egyáltalán nem. Tehát, hogyha valami nem működött, akkor szépen elmondta, hogy ez azért nem működik. Hogy például a mezőgazdaságban azért nem működik, valószínűleg, vagy nem azért nem működik a mezőgazdaságban, mondjuk vesznek egy új traktort, azzal lehet, hogy felszántják ott a mezőt, és egyébként leszüretelnek mindent, csak utána az lesz, hogy nem lesz kamion, amivel ezt elvigyék, amit megtermeltek, úgyhogy meg fogott minden rohadni. És akkor, és ennyi. És ezeket ő ilyen kritikus szemmel elmondta, vagy hogy mi a baj az oktatással, hogy Kubában korábban nagyon komoly szinten folyt az oktatás, és az egészségügy is egyébként, viszont teljesen megváltozott az embereknek a hozzáállása. Ez egy ilyen saját program egyébként, nem része az alapprogramnak, ezt én gondoltam azt, hogy ez nagyon sokat ad hozzá a programhoz. Én találkoztam, voltam egy iskolába, és ott jó kapcsolatba kerültem az igazgatónővel, és oda én elviszem a csoportot. Bemegyünk egy általános iskolába megnézni, hogy milyen körülmények vannak, bemegyünk az osztályba, találkozunk a gyerekekkel, belépünk, mindenki rajta van a kisdobos, nyakkendő, szépen föl vannak öltözve, belépünk, egy felállnak, szavalnak egyet, de látjuk a körülményeket, hogy milyen körülmények között dolgoznak, akkor ott beszélgetünk a tanárokkal, elmondják, hogy egyébként a fizetése, a havi fizetés az kb. $20. Egy havi fizetés. Úgy, hogyha bemész a boltba, akkor európai árak vannak. És akkor felmerülök, hogyan? Hogyan tudsz te megélni 6000 forintból, amikor egy víz 200 forint?
És mi a válasz?
Ez a...
Nincs. Megoldódik.
Ez valahogy megoldódik. Ez mindenkinek megvan a kis mellékese. Aki azért turizmusban dolgozik, ő szerintem jól él, és valahogy mindenki más is, és nem az látszik rajta. És még bemegy dolgozni. Tehát, hogy de már más azért a hozzáállásuk, úgyhogy az oktatás színvonal is nagyon sokat csökkent, az orvosi képzés az nagyon-nagyon jó, de pont az egyik kubai mesélte nekem, hogy a lánya hamarosan végez orvosi egyetemen. És egyébként ott még mindig jó a képzés, viszont hogyha lediplomázik, akkor nem mehet el külföldre, nem fog útlevelet kapni. Mm-hmm. Úgyhogy most azon dolgoznak, hogy még mielőtt lediplomázna, ők szeretnének átköltözni Spanyolországba, mert egyébként van spanyol felmenőjük, és egyébként jelenleg ez minden, bátran ki tudom jelenteni, hogy egyébként minden egyes kubainak az a célja, hogy valahogy útlevelet szerezzen és lelépjen az országból.
Hú, ez kicsit nyomasztó, de majd mindjárt feloldod a feszkót.
És... nekik van spanyol felmenőjük, úgyhogy nekik joguk van arra, hogy megigényeljék a spanyol állampolgárságot, mert egyébként a spanyol állam azt mondta, hogy ha valaki bizonyítja, hogy van spanyol felmenője, akkor ő neki ad spanyol állampolgárságot.
Főleg, hogyha egy orvos, gondolom.
És akkor az az ötlet, hogy nem diplomázik le a leányzó ott, hanem fél évvel a diploma előtt elmennek Spanyolországba, ott honosítja a tanulmányait, és ott fog majd lediplomázni.
Tényleg nagyon talpra esettek kell lenni, akkor a rendszerben az ember szeretne. Szerintem most 3-4 ilyen dolgot meséltél.
Itthon is mindenki nagyon trükkös. Talpra esett volt, mert akkor így lehetett
érvényesülni,
meg így tudtál mondjuk letenni valamit az asztalra otthon a családodnak. És ez a mai napig megy ott.
Az előbb említetted, hogy hiánygazdaság, vagy hogy termékhiány van, a villanykörtéket leszámítva egyébként ez hogy jelenik meg? Tehát mondjuk egy közért, egy ABC, egy szupermarket, egy all you can eat étterem.
Hát ilyen, hogy all you can eat, ilyen. Van egyébként egy all you can eat, mert az egyik alkalommal pont egy all you can eat-ben eszünk, ahol büfé asztal van, és...
Bőséges,
és kifejezetten nagyon szeretik az utasok azt az éttermet, eddig minden alkalommal ott voltunk, nagyon, nagyon dicsérték.
És a hipermarketek?
Itt két világ van. Hát ilyen, hogy hipermarket, ilyen, hogy bemész, és akkor van a nagy lánc, ilyen nincsen. A turistáknak egyébként minden van, valutáért. Dollár, euró, kanadai dollár, bármi, tehát, hogy kemény valutáért, de szinte minden. Jó, most nem azt mondom, hogy Coca-Colát bárhol kapsz, meg nem tudom, Snickers csokit, meg azért, tehát nem ilyen szinten, de ha mondjuk akarsz enni egy sört, ilyenek, ezek mindig van. Tehát amire szükséged van, ott fogsz találni. A helyieknek, nekik ez majdnem, hogy... Tehát, és akkor itt jön ugye nagy kérdés, hogy mondjuk megvenni egy csokit, az mondjuk kerül, nem tudom, $2, úgyhogy $20 a fizetésed. Akkor nem fogod a tizedét elkölteni egy csokira, úgyhogy nekik ezek a termékek nem is kerülnek fel ugye a kívánság listájukra.
De azért ez kemény, hogy így párhuzamosan élsz, látod ezeket a termékeket, és gyakorlatilag ez csak egy nyálcsorgatás. Vagy én azt gondolom, hogy ez számomra nagyon nyomasztó közeg lenne. Vagy nem minden a pénz, nem minden a termék, mégis el vannak.
Valahogy mindenki megoldja.
Aha.
Valahogy mindenki megoldja ezt, most akkor tehát nem azt mondom, hogy egyébként nem lehet látni olyan házakat, amik omladoznak, mert igen lehet, és egyébként az utasok általában meg is vannak ezzel lepődve, hogy milyen állapotban vannak házak, de benn laknak, megyünk egyébként ilyen házakba is, megyünk, megnézzük, hogy élnek a helyiek, és akkor mindenki kicsit átértékeli, hogy itthon milyen van és miért panaszkodik. A helyiek meg egyébként nem veszem azt észre, hogy nagyon sokat panaszkodnának, persze elmondják, hogy hú, nagyon rossz minden, meg úgy igen, vagy hogy nincsen ilyen kilátástalan a helyzet, mert hogy a rendszer, meg stb., de az azért nagyon sokat segít, hogy jó idő van.
Uh-huh. Meg a latin vér,
meg hogy egyébként kiülnek és dominóznak, meg az, hogy a hétvégén soha nem dolgoznak, sőt napközben sem nem dolgoznak, hanem nyugi van, és élik az életüket, kint beszélgetnek a sarkon, a rum az kvázi ingyen van, tehát hogy amikor a koktélt...
Az egy fontos összetevő azért.
Igen, képzeld el, ezen is utasok nagyon meg szoktak lepődni, vagy inkább felcsillan a szemük, hogy amikor kihoznak egy mojitót, vagy daiquirit, vagy bármelyik koktélt, akkor így kijön, és akkor hát ebben nincs rum, anya, várjatok. És akkor hoznak egy üveggel, lerakják, és annyit töltesz bele, amennyit akarsz, annyiszor, amennyit akarsz.
Veszélyesen hangzik nagyon. A rumokról mindjárt.
Most már értik, úgyhogy mennyit lett, amennyit szeretnél. Ha ötször töltesz bele, akkor ötször töltesz. Tényleg az a rum az szinte ingyen. Drágább a kóla, mint a rum.
Na, szerintem ezzel most megnyertél még néhány plusz csoportot ezzel az egy kijelentéseddel. Mit akartam? Ja, bocs, csak a bolt dolgot nem akarom elengedni, mert így szeretném vizualizálni ezt, hogy mi van, mikor bemegyek egy helyieknek a boltjába.
Bemész egy boltba, erről raktam ki egyébként sok sztorit erről, hogy van egy nagy polc, és ugyanaz a termék, van belőle 100 üveg.
De egy mosószer vagy?
Mondjuk egy mosószer vagy bármi. És bemész.
Az jött a boltba.
És ilyen fura az egész, mert tudod, általában itt bemész egy boltba, főleg egy kínaiba, tudod, hogy mindenhol lóg valami termék, és akkor annyi minden van, hogy ránézel egy polcra, és nem is látod, hogy mik vannak itt, mert így annyi minden van, ott meg egy hatalmas polcon, nem tudom, 6 négyzetméteren ugyanaz a termék van, mert éppen az jött. Olaj, mosószer, nem tudom mi, valami. És akkor ilyen kevés termékből van sok, mert ha jön, akkor jön belőle.
És akkor összehorgásszák az emberek.
És akkor és például, amikor azt mondják, hogy elmennek mondjuk kenyeret venni, akkor nem azt mondják, hogy kenyeret veszek, hanem emlék kenyeret keresni. Szóval náluk az egy ilyen egész napos program, hogy te mondjuk elindulsz reggel, és akkor tudod, hogy sőt, nem is tudod, hogy te aznap mit akarsz venni, mert ez nem úgy működik, hogy te...
mit adnak?
Hanem mit kapsz, mit adnak? Ha elindulsz, és akkor jön a pletyka, hogy valaki szólt, figyelj, a 4-es számú boltba hoztak, nem tudom mi. És mész, rengeteg helyen lehet látni sorban álló embereket, ez nemzeti sport, kubaiak mindenhol sorban állnak. Valamikor szerintem van egy ember, nem is tudja, hogy miért áll sorba.
Látja, sokan vannak.
És akkor megérkezik, és akkor megkérdezed ki az utolsó a sorba, szólnak, én vagyok az utolsó, és akkor leülsz oda. Mert nem kell ilyen nagyon szabályosan sorba lenni, csak azt kell neked tudnod, hogy ki egyetlen egy dolgot tudsz, hogy ki van előtted. És akkor látod, hogy volt, akkor most lejössz, és akkor állnak az emberek. Azt csak becsukják az ajtót, hogy ennyi volt, egy fél perc alatt eltűnik mindenki, mennek a következő helyre. Ezt mi csak látjuk, ugye mi nekünk utazóként, mi nekünk ott a zsebünkben a kemény valuta, tehát mi bemegyünk egy boltba, és megvesszük. De a helyiek ezt nem nem tehetik meg.
Amúgy milyen hatással van ez akár rád, vagy nem tudom, a csoportodon, vagy akivel utazol együtt, mit szoktál látni, hogy mégiscsak így ott van a zöld hasú a zsebetekben, és a sorbáló emberek mellett elsétálva megveszitek a kólát, meg a sneakert, hogy a példánál maradjunk.
Mondjuk ez, hogy kóla, sneakers, ez erős példa, mert most, hogy belegondolok, szerintem sneakers ez egyáltalán nincs, és kóla az nagyon ritkán van.
Akkor kenyeret.
Az inkább az, hogy mondjuk veszünk vizet, meg mondjuk gyümölcsöt.
Gyümölcsöt
például.
Aha. Tehát igazából csak erre vagyok kíváncsi, hogy mégiscsak, nem tudom, oda megyünk két hétre, utazgatunk, nézelődünk, egy ország vendégül lát minket, és hogy nem tudom, nyomasztó ez a helyzet, hogy mégiscsak egy nagyon más világban mozgunk, még ha fizikailag ott egy térben is vagyunk a helyekkel.
Mi oda megyünk, és azzal, hogy turistaként oda megyünk, utazóként oda megyünk, őket, nagyon sok embert ezzel támogatunk, a turizmus szakmát. És szerintem az egyik kulcsa annak, hogy az ország még nem omlott össze, hogy az ország legnagyobb bevételi forrása a turizmus. És ezáltal, ha mi oda megyünk, kvázi, igaz, hogy most ez ilyen nézőpont, hogy most a diktatúrán keresztül, tehát az államon keresztül sem, de hogy ezt el őket segítjük. Tehát nagyon sokan dolgoznak a turizmusban, és őnekik munkát adunk. Az étteremben, a szálláson, a taxisnak, a tuktukosnak, a bringásnak, a bárkinek.
Ez itt továbbra is a Wanderers Podcast, iratkozzatok fel hírlevelünkre a wanderers.hu oldalon, hogy elsőként értesüljetek a legújabb cikkeinkről, híreinkről, és persze a podcast adásokról.
Csak az jutott közben így eszembe, hogy ahogy meséltél, bár lehet ez egy ilyen idealizáló, ilyen romantikus kép, és én még nem voltam soha itt, csak hogy így mondtad, hogy azért így el vannak, meg így eldegelik az életüket, meg mit tudom én, kb. Jó kedvük van, amikor együtt lógnak, hogy így nyugati turistaként talán ez egy ilyen érdekes lecke lehet, hogy ott vannak mellettünk, és nincs ott a zsebükben az, ami nekünk ott van, de hogy mégis azért így megoldják az életüket. Vagy legalábbis most többször így erre utaltál, hogy mégiscsak megy az élet. Az tény, hogy a vége az, hogy el akarnak lépni, tehát azt értettem.
Ugye az utasok ebből azt látják, hogy ez egy kuriózum. Tehát egy olyan dolgot látnak, és lehet, hogy ez egy ilyen rossz szó, de ez egy kvázi egy élmény, vagy egy kuriózum, hogy ilyen a világban olyan szempontból nincsen, hogy szegénységet nagyon sok helyen lehet találni. Viszont a kubai szegénység az valahogy máshogy jelenik meg. Én azt mondom, hogy ez nem úgy jelenik meg, hogy ez egy nyomor. A kubaiak nagyon jól öltözöttek, tiszták, és lehet, hogy szerényebb körülmények között, de tehát úgy élik az életüket, hogy így próbálják belőle kihozni a maximumot, és nem azt látod, hogy minden sarkon ott valaki kireget egyébként, és azt látod, hogy ők is tudják, hogy miük nincsen, de amiük van, azt megpróbálják
élvezni.
Ja. Ha, igen.
Ezt mondom, ez egy ilyen egészen.
És az utasoknak nem az jön le egyébként, hogy őket nyomasztja ez, hanem inkább, hogy hogy így is lehet élni.
Párhuzamos valóság.
És hogy mi mennyire szerencsések vagyunk, bár ha mondjuk, nem tudom, ugyanegy elmész utazni, mondjuk, nem tudom, egy nyugati világba, akkor meg azt érzed, hogy mi mennyire vagyunk lemaradva. Itt meg azt mondod, mekkora szerencsénk van, hogy nekünk ezek a dolgok megadatottak.
Hát azért szokták mondani, vagy én is előszeretettel mondom, hogy érdemes mind a két irányba mozogni, úgy keletre meg nyugatra is, és akkor az ember így jobban kontextusba tudja tenni, hogy mégis a gólya hova potyantotta le. Jó, akkor szó volt itt a boltról, meg hogy mi van, mi nincsen, stb. Mégis az ember turistaként ide érkezik, akkor így a mondható nagyon fontos bevétel forrás a turizmus, stb. Hogy azok a szükséges dolgok, amik kellenek ehhez, például mondjuk nem tudom, hotelek, szállások, turisztikai programok, ezek egyébként így ki vannak építve, tehát készülnek rátok.
Nagyon, ugye említettem, hogy az ország leginkább ebből él. Mi figyelünk is arra, hogy nem állami helyeken, nem hotelekben szállunk meg, hanem magánszállásokon. Ezeket úgy hívják, hogy casa particular. Családoknál, kubai családoknál szállunk meg, aminek több előnye is van, egyrészt mert őket támogatod ezen keresztül. Kettő, kicsit belátunk az ő életükben. Kívülről, amikor sétálgatunk az utcán, például Trinidadban, macskaköves utcákon, kívülről látod ezeket a koloniális épületeket, nagyon szép díszes ablakokkal, ajtókkal, de úgy nem igazán látod, hogy mi van benn. Viszont ide bemegyünk, beköltözünk, és ott lakunk velük.
Tehát egy család is van igazából a fedél alatt.
És ez mindig olyan, hogy a család ott él. Tehát kívülről az utcafronton ez egy háznak néz ki, aztán bemész, és van benne mondjuk 6-8 szoba, és már ez, hogy te be tudsz menni egy ilyen koloniális stílusú épületbe, és megnézed, hogy milyen az interiőr, hogy van berendezve, hogy néznek ki a szobák, milyen belső udvarok vannak. Nagyon szépen egyébként ezek fel vannak újítva. A másik pedig a kubai vendégszeretet, hogy itt reggelizünk, volt, hogy itt is vacsoráztunk, és akkor helyiek főznek nekünk, és azt megtapasztalni azt, hogy ebben a hiánygazdaságban egyébként, amiről említettünk, hogy milyen gazdag reggelit tudnak elénk tenni, az azért...
Duplán ízlik.
Hát hogy megdöbbensz, mert nem erre számítasz, és ezt nagyon sokszor, az utasok nagyon sokszor pozitívként említik, hogy azt gondolták, hogy a reggeli is valami nagyon egyszerű lesz, és hogy ennek ellenére olyan bőséges reggelit kaptak, olyan gyümölcsválogat, minden nap figyelnek, hogy ha tegnap mangó volt, akkor holnap papaját adnak, vagy minden nap mindenből, és megtapasztalni ezt a vendégszeretetet, illetve azt, hogy egyébként minden van, csak ugye mindegyiket meg kell találni. Ahogy mondtam, hogy egyik nap a kenyér van, másik nap öblítőt tudsz venni, a harmadik nap nem tudom, grizzoknikat hoztak, de hogy mivel ők ugye turizmus dolgoznak, ez nekik kifejezetten fontos, és ilyen szempontból azt kell mondjam, hogy el vagyunk kényeztetve.
Hát igen, igen, ez ugye melyik irányból nézzük. Egyébként mikor voltál először Kubában? Csak igazából azt akarom kérdezni, hogy változás évek alatt, hogy látod?
2008-ban voltam először.
Azt csak azért mondom el, mert nem tudom, hogy ki mikor hallgatja ezt az adást, az 15 éve volt, jól mondom?
15 éve.
Azt a minden segít.
Azt a durva.
Jó fiatal voltál még.
15 éve.
2008, mi volt 2008-ban? A gazdasági világválság volt.
Az a durva, hogy én akkor kinéltem Kolumbiában, én abból semmit nem tapasztaltam.
Akkor jól választottál arra az évre.
Semmit nem tapasztaltam ott. Így hallottam nyilván itthonról, de...
Szóval, hogy 15 év alatt, ez, amit most elmondtál az elmúlt fél órában, mennyire
volt
más?
Az a durva, hogy nagyon sok minden változott, és van nagyon sok minden, semmit nem változott. A jó hír az, hogy az autók ugyanúgy ott vannak.
Ezek a szép régi.
A szép régi autók. Hát most már elkezdték lecserélni, és az autóknak a külseje az megmaradt a régi, de nagyon sok helyen a motort azt lecserélik, általában ilyen kínai valamilyen motorra, de az is nagy élményben megyünk, ugye oldtimerekkel is megyünk a programnak a része. Szintén nagyon felfoghatatlan dolgok, hogy mondjuk egy olyan autó, ami ránézésre körülbelül ér itthon 500.000 forintot, egy ilyen 20 éves szakadt valami, az ott kint 10 millió forintba kerül.
De az autó is ennyire ritkaság? Mert az nagy
autó,
ország, vagy
az hát autó az úgy működik, az autó piac, hogy az állam hoz be autókat.
De ezeket a vackokat?
Nem, hanem be? Ezek szépen lecsorognak a gazdaságban. Tehát az állam behoz autókat, de csak ő. Tehát senki más nem hoz, bár most, amikor kim voltam, most jött a hír, hogy meg fogják nyitni a szabad kereskedelmet, és autót be lehet hozni, úgyhogy már az egyik, van egy Hozé nevű taxis, akivel általában mindig vele szervezem az utakat. Ő most mondta, hogy fú, képzeld el, hogy ilyen nagy változások vannak, és már ők elkezdtek ezen agyalni, hogy van a, nem tudom, az unokatesója az Floridában él, és ő pont egy autó, úgyhogy megy az agyalás, hogy akkor küldik az autók, stb. Jelenleg úgy működik, hogy az állam behoz az autókat, és ezeket lecsorgatják. Tehát először az állam használja, aztán ezeket eladják, és egyébként van piac, van autópiac. Mesélték is, hogy hol van, le is raktam a térképre a pöttyöt, hogy ma oda el akarok menni egyébként megnézni, hogy milyen ez a piac. Nagyon érdekel. Viszont hogyha valakinek van egy autója, az olyan bevételi forrást jelent, hogy mindenki autót akar. És általában ezeket úgy veszik meg a családok, hogy kinti segítséggel, tehát mondjuk van egy kubai család, általában mindenkinek van külföldi rokona, Spanyolországban, Amerikában, bárhol, és a külföldi család összedobja a pénzt, kvázi egy befektetésnek, és elküldik a pénzt, és a család, a kubai család megveszi ezt az autót, és onnantól ez az autó, ez nekik pénzt termel. Ezt ki tudják adni, vagy ők tudnak vele fuvarozni, és ez annyi pénzt fog nekik termelni, amiből bőven megérnek, sőt, valószínűleg még vissza is fizetnek ugye annak a külföldi családnak, aki összedobta a pénzt.
De akkor ez egy nagyon szignifikáns lépés egy család
életében. Ez egy hatalmas lépés egyébként a család életében, és így egy másik taxissal sokszor volt, hogy na, és az autó mennyit ér? És akkor láttunk egy, mert lehet látni új autókat is, tehát hogy egy terepjáró, egy ilyen, mondjuk itthon egy ilyen 10 milliós autó, és akkor hát az meg 80 millió forintnak az értéke ki. És nem hogyan? Ki tudja? És akkor megint, hogy ezt így hogyan rakod össze, hogy a 20 dolláros fizetésből hogyan lehet, hogy mondjuk ott megy egy olyan terepjáró, ami...
Igen. Itt a gazdaságnak egy másfajta láthatatlan keze van, mint nálunk.
Igen.
Hihetetlen.
Várj, viszont mást kérdeztél, mi volt a kérdésed? Mert arra még akartam.
Elautóztuk a dolgot.
Elkanyarodtunk az autó irányba.
Ja, változás 15 évben.
És hogy tehát például az, hogy megvannak ezek a régi autók, az ugye nagyon szép, tilos őket kihozni, tehát exportálni nem lehet őket, nagyon szép állapotban vannak, ültem az egyik autóban, amelyiket a sofőrje büszkén mondta, hogy a halálos iramban forgatáson is benne volt, és hogyha megnézem a filmet, a nem tudom hányadik percnél ott áll a háttérben, és egy élete biznisze volt, mert egyébként be se indították, a háttérben volt egy kellék, és napi 100 dollárt kapott érte, és a úristen.
Megfogta az Isten lábát, vagy Castro lábát.
Képzeljétek el, hatalmas élmény. Jöttem haza, az egy ilyen saját út volt, jöttem vissza Vinyálezből Havannába, és ilyen magántaxik vannak városon keresztül, és akkor én ültem elől, általában előre szoktam ülni a sofőr, mert akkor lehet csacsogni, beszélgetni, és akkor így tele volt a kocsi, de úgy fogytunk ki belőle, meg a jó fejnek tűnt, meg beszélgettünk az autót, és akkor figyelj, nem lehetne, hogy vezetem egy kicsit. Jó. Aztán, hogy azt mondta, hogy lehet.
Az már... De ez a klasszik régi autó, amit ezt
klasszik régi, de egy 72 éves autó. És megyünk be Havannába, egyre fogynak az emberek, rakjuk ki őket, és én azt hittem, hogy majd az autópályán vezetek, mert hogy ott nagy a hely, nem lehet neki menni, egyszerű. És akkor mindig csak, csak befordulunk Havannába, a belvárosba, a régi óváros, Havana-Biehába, szűk kis utcák, tényleg nagyon szűkek az utcák, rengeteg ember, árus, stb. Minden, és akkor egyszer csak, na, akarsz vezetni? Mondom, itt? Na.
Basszus.
És gyorsan cseréltünk, és akkor ott egy jó pár utcát, hát a szervó az nulla, neki feszülni, és merőleges kanyarok vannak, hát úgy fordulni.
Jó kondiban vannak a taxisok.
De hát egy 72 éves autó volt, azt amit ott vezettem. Más változás, ugye nagyon nagy változás az, hogy az internetet
megnyitották, engedélyezték, aztán ott közben én voltam 5 évvel ezelőtt, tehát 10 év telt el, és ott már nagyon lehetett látni ezt, hogy megnyitották, akkor viszont csak ilyen hotspotok voltak, tereken le kellett menni bizonyos terekre, és akkor ott tudott mindenki csatlakozni, most már van mobil internet. Mindenkinek ott a mobil a kezében, ez is, hogy $20 a havi fizetés, de egyébként mindenkinek ott a kezében
nem áll össze a kép
a mobiltelefon. És egyébként ezekről lehet, tehát hogy meg tudod kérdezni, és azt mondja, hogy el tudja mondani, hogy neki például honnan van. De az, hogy mondjuk, de mindenki megoldja. Mert hogy ez egy ilyen olyan, most már 2023-ban mindenki azt gondolja, hogy ez kell. És lehet, hogy inkább éhezik egy hétig, de ő is a mobiltelefont meg fogja vásárolni. Tehát az internet az ugye nagy különbség volt, hogy megnyitották az internetet, és egyébként ez volt annak az oka, hogy pár, hát hiszem 2 éve megmozdulások voltak, és ilyen még soha nem volt 60 év alatt, amióta ez a
rezsim van,
ez a rezsim van uralmon, az emberek kimentek az utcára.
Ez egy politikai tartalmú dolog volt?
Ez akkor? Egy politikai tartalmú. Az emberek kinyilvánították a nem tetszésüket a politikai vezetés iránt, ami 60 év alatt egyszer sem fordult elő. És ennek az oka az volt egyrészt az, hogy az interneten most már terjednek, egyrészt azokat látják, hogy mondjuk a rezsimnek a kegyeltjei milyen életszínvonalon élnek, ami ugye böki nyilván a csőrüket. Másrésztről az emberek tudtak egymással kommunikálni, és bár nem volt, és valószínűleg ez volt a hibája ezeknek a megmozdulásoknak, hogy nem volt egy arca. Tehát nincs egy olyan arca, akit ki lehetett volna, hanem egy nagy tömeg volt. És mindig azt mondják, hogy úgy nem lehet se pucsot végrehajtani, se egy kormány megdönteni, hogy nincs egy központi elem, egy valaki, akire az egészet fölhúzza.
Aki annó pont a Castro volt.
Aki pont a Castro volt, és itt nem volt, sőt, a rendszer nagyon durván el is kaszálta azokat, akik bármilyen vezetői szerepet próbáltak felvenni, azokat nagyon el is kaszálták. Próbálták Miami-ból is táplálni ezt a megmozdulást, de a karhatalom iszonyat erővel lenyomta, lesújtott, és nagyon sok ember börtönbe zártak, de ilyen 20 évre. Tehát az a vicc, hogy egyébként a gyilkosságért mondjuk kapsz X évet, a hazaárulásért azért halálbüntetést is lehet kapni. Azért, hogy mondjuk te kimentél tüntetni, te az is beleeshet egyébként ebbe a kategóriába.
Óvatosan.
Igen. Szóval voltak ezek a megmozdulások, de úgy kifutott, úgy nem volt ereje. Uh-huh. De már az egy, szerintem egy nagyon komoly dolog volt, hogy az emberek egyáltalán kimentek. Volt ennek egy indulója, egy szám, egy zeneszám, egy nagyon jó zeneszám, egyébként ilyen fülbemászó, szintén Floridában élő kubai emigránsok írták, művészek.
Ebben tudod esetleg mondani fejben a címét?
Az eredeti, a Castro forradalmának az volt a mondata 60 évvel ezelőtt, amikor megnyerték a forradalmat, hogy patria o muerte, ami azt jelenti, hogy haza vagy halál. Ők ezzel, hogy mi vagy a haza, vagy meghalunk. Ennek a mintájára írták az új számot, aminek az a címe, hogy Patria y Vida, ami azt jelenti, hogy haza és élet. Ami,
más
ami,
megközelítés.
A teljesen más, hogy ők szeretik az országokat, szeretnek kubaiak lenni, viszont nem akarnak, mert ők élni akarnak. Hazájukat és életet akarnak. És ez szerintem egy gyönyörű ilyen átfogalmazása ennek. A számcíme egyébként ez, hogy Patria y Vida, ezzel alapján meg lehet találni, és ezt a számot egyből be is tiltották, a megmozdulásoknak egyébként ilyen himnusza lett, de most az van, hogyha valaki ezt játsza hangosan ezt a számot, akkor jön a rendőrség. Úgyhogy amikor ezt lejátszuk, akkor a buszba szoktuk lejátszani, hogy ott senki nem hallja, és egyébként vicces volt, mert a helyi guide-dal megbeszéltem, hogy akkor most ezt lejátszom, hogy mehet-e, mondta, hogy oké, itt mehet, és a sofőr viszont nem tudta, és akkor elkezdett játszani, akkor a sofőr így kicsit fölkapta a fejét, hogy
jó,
mondtuk,
hogy
semmi, minden, semmi baj nincs. Aha. Azt mondta, jó, egyébként nagyon jó, sofőrünk is zseniális volt, a sofőrünk nagyon jó fej volt, de hogy van egy ilyen, hogy egy számot se lehet lejátszani, mert
na hát, kedves hallgatók, ezért kell képbe lenni a helyi kultúrával, az ember megy valahova, és jó kezekben lenni. Mint az Andrisnál. Egy picikét görögünk tovább abba az irányba, hogy nem sokat beszéltünk Kubáról, mint természeti sziget és csodálatos, és ha Google-ben rákerestek, hogy Cuban landscapes, akkor lehet látni Maldív-szigeteket is, lehet látni Thai-dzsungelt is, vízesésekkel, stb. És azért jó, hogy ilyen hosszan beszéltünk az előző részről, a háttérről, az emberek életéről, a politikáról, a gazdaságról, mert pontosan innen látszik, hogy ezért jóval több ez, mint a Maldív, abból a szempontból, hogy itt nem csak egy fehér homokos tengerpart van, hanem van mögötte egy ilyen nagyon-nagyon érdekes, hát egy ilyen számomra párhuzamos valóság most, ahogy mesélsz róla. De a maradék időnkkel egy picit azért áldozzunk a természet oltárán is, vagy akár az is lehet, hogy mesélsz egy picit, hogy a csoportjaiddal merre jársz szívesen, ami nem Havanna, hanem bármi más. Én sem fogom ismerni, tehát hallgatlak érdeklődve, milyen érdekességeket javasolnál, vagy hova mész?
Én azt mondom, hogy a túrának a nagyon nagy előnye az a kultúra, és az, hogy tényleg testközelből megtapasztaljuk, hogy néz ki a
szerintem bele is látunk a kubaiaknak az életébe egyértelműen. Nem egy olyan út, ahol pihensz, és szerintem nagyon intenzív élményeket kapsz azon keresztül, amit látsz, amit hallasz, amit találkozol a kubaiakkal. Úgyhogy leginkább ez a legerősebb része ennek, és szerintem ide azért jön valaki, hogy ezt meg akarja tapasztalni. Még egyszer mondom, hogyha valaki tengerparton akarja sütetni magát, az csalódni fog, az konkrétan csalódni fog. De azt gondolom, hogy ennek a műsornak a hallgatói azok pont nem ilyenek.
Vagy nem csak, szeretik
magukat. Igen, és mi nekünk is van olyan nap, amikor semmi más nem csinálunk, csak a tengerpartozunk, tehát tengerpartos nap nekünk is van, csak valaki akár olyan, amivel semmi baj nincsen, valaki elmegy két hétre, és a tengerparton fekszik két hétig. Ez nem az.
Legalábbis ne ebbe az irányba jöjjön akkor, tehát itt azért ezt többet tud adni.
Igen. És emellett próbáljuk felfedezni a szigetnek a természeti kincseit, mivel, ahogy említetted, van is bőven. Például meglátogatunk egy vízesést, ahol egy kis könnyű kis túra, vagy három órás túrával szépen legyaloglunk, és egészen addig az utasok is csak a karibi oldalát látják, a pálmafák, a meleg, a növényzet is nagyon hasonló, és elindulunk lefele egy ilyen völgybe, ahol teljesen megváltozik a növényzet, sokkal bujább, zöldebb, és egy ilyen tiszta vízű, jéghideg
forrású,
igen, vízesés van az alján, amiben a nagy melegben nagyon jó felfrissülni, úgyhogy ezt nagyon szokták szeretni az utasok. A másik legizgalmasabb program a lovaglás, de egyébként ez nem csak itt, hanem általában az a tapasztalatom, hogy nagyon sok helyen a lovaglás szokott lenni a highlight, annak ellenére is, és egyébként érdekesség, hogy sokan nem lovagoltak még előtte, amivel semmi baj nincsen, mert ezek nagyon szelíd lovak, tehát ezek turisták lovagolnak rajtuk minden nap, és így nyilván az elején, András, még soha nem lovagoltunk, nem tudom, gondolkodom, gyertek. Figyelj, bármi baj van, ha nem tetszik, le lehet szállni, de gyertek el, nem fogjátok megbánni, és rendre az van, hogy egyébként az egyik top program a lovaglás, és itt is olyan tájakon megyünk keresztül, például Vinyálesben, ami az egész Vinyáleszi völgy, az egy UNESCO világörökség része, a Csend völgyébe megyünk el lovagolni, ahol patakokon keresztül megyünk, megállunk egy farmon, ahol megnézzük, hogy hogyan termesztenek kávét, dohányt, rumot készítenek, helyi mézet, ezt mind megmutatják a termelők egyébként, és minden bio. És hát a természetből meg hát Karib-tenger, tehát hogy az
ügy... Nem mellékesen.
Nem mellékesen, hát az egész egy sziget, egy hatalmas sziget, a bármelyik irányba indulunk el, előbb-utóbb kim vagyunk a tengerparton, fehér homokos tengerpart, türkisz kék, vagy hát inkább azt mondom, hogy kék minden árnyalatában pompázó tenger, nagyon szép, tiszta, belemész térdig, és látod a lábadat, az szintén egy nagy élmény szokott lenni az utasoknál. Lefekszünk, hozzák a koktélokat, kókuszdiót, gyümölcsöket, tengeri herkentyüket, nagyon jókat lehet enni, tehát azt nem is kell ragoznom szerintem.
Én megmondom őszintén, hogy tegnap kerestem rá, amikor így kicsit készültem erre a mai beszélgetésre, ugye, hogy mégiscsak Kuba, rum, stb., hogy a daiquiri meg a mojito, ugye, az a kettő tényleg kubai. Ez mit jelent,
az igen,
kubai?
Igen.
Ott öntögették először össze ezt az arányt.
Igen, ez a szesztillalom idejénből jött, amikor Amerikában...
Addig nem olvastam.
És ugye ez is a történelme része, hogy amikor Amerikában bevezették a szesztilalmat, akkor hirtelen Kuba egy nagyon prosperáló lehetőségnek jött, nagyon közel van, ott már az amerikai törvények nem érvényesek, és egy Las Vegas-t szerettek volna Kubában létrehozni, amihez a Batista kormány minden szempontból asszisztált is, és ekkor volt, hogy a Batista kormány összepaktált az amerikai maffiával, aki szerette volna ugyanazt megcsinálni, mint Las Vegas, hiszen működött akár a szerencsejáték, akár az alkohol, fogyasztás, minden szabad
dohány.
Volt. Dohány szintén, és nagyon közel volt az amerikaiaknak. És az amerikaiak nagyon sokat jártak is, tehát ez kb. Mondjuk ilyen 100 évvel, 190 évvel ezelőtt.
Hogy átjártak a szomszédba Kubába. És
pont Keresztapa című film, aha. A második rész, ugye erről szól, a film fele az Kubában játszódik, amikor pont lenn vannak, és az epizódban az történik, hogy indul a forradalom, és el kell menekülniük. Tehát, hogy ez kőkeményen benne van a Keresztapában az, hogy mi történt Kubában.
Lepaktáltak az amerikai maffiával.
Lepaktáltak a maffiával, ugye a diktatúra az mindent adott, amire csak szüksége volt a maffiának, és elindult egy ilyen, hát egy maffia állam. Igen, elindult egy maffia állam, és ekkor alakult ki, ekkor találták ki a mojitót is, illetve a daiquirit is.
Ah.
És akkor innen ered a koktél, de nem csak a mojito és a daiquiri, hanem a Cuba Libre is egyébként nyilván kubai, ami úgy alakult ki, hogy fölöntötték rum és jég, amit egyébként az amerikaiak szoktak inni, és a kubaiak beleöntöttek kólát is, és attól lett, hogy hát ez a Cuba Libre, ez a szabad Kuba. Úgyhogy ennek egy ilyen története van. A mojito és a daiquiri pedig Hemingwayhez kapcsolódik, és mind a kettőnek van egy bárja, ahonnan elvileg ered, a Floridita a daiquiri szülőhazája, a Bodeguita pedig Bodeguita del Medio, az pedig a mojitónak a hazája, és mind a kettőben Hemingway előszeretettel iszogatott, mind a két hely nagyon turistás egyébként, rengeteg Hemingway fotó van kint, és ezek mai napig látogathatók, az egyik helyen a mojito, a fő koktél, a másik helyen a daiquiri, és a Bodeguita del Medio, azonnal kapta neve, a bodega, Bodeguita, azok kis sarki üzletet jelentettek. És általában ezeket az üzleteket mindig a sarokra rakták, mert akkor több oldalról is jöttek a vásárlók. A bodega, a Bodeguita pedig az egy kicsi boltocskát jelent. Viszont ez a bolt, ahol Hemingway előszeretettel iszogatott, ez a blokkban nem a sarkon volt kint, hanem ez középen van, innen jön a neve, hogy Bodeguita del Medio, hogy középen. Uh-huh. Kis boltocska, ami középen van, és azért szeretett Hemingway ide járni, mert hogy itt nem volt sok vendég, sokkal nyugodtabb volt az élet, és innen indul a mojito.
És mégis az lett a legnagyobb, leghíresebb.
Igen.
Az jutott még eszembe itt a közös iszogatással kapcsolatban, a mojitón nevezve tovább, hogy egyébként azért diktatúráknak sokszor velejárója az, nyilván ennek a legszélsőségesebb példája Észak-Korea, hogy így a turisták nem igazán kerülnek közvetlen kapcsolatba, beszélgető viszonyba a helyiekkel, mert hogy jaj, mit fognak hallani a mi rezsimünkről, stb. Hogy ahogy eddig meséltél, nekem úgy tűnik, hogy Kuba talán nem ez a kategória, tehát hogy igazából te akár, mint spanyolul beszélő és mint egy csoportnak a vezetője, mennyire tudsz tényleg közel kerülni az emberekhez. Tehát nem arra gondolok, amikor a megy a smúzolás, vagy a mit tudom én, épületekről beszéltek, hanem hát amit picit pedzegettél már, hogy mi van veletek, hogy vagytok, hogy éltek, stb. Ez a része. Milyenek a kubai emberek?
Nagyon nyitott, nyilván nagyon nyitottak, mert hogy ezt képzeled el egy karibi térségről, és az utcán is rengetegen oda jönnek beszélgetni, és oké, néha benne van az is, hogy el akar vinni egy valahova, vagy meghívni, vagy hogy adja neki valami, de néha ez is benne van, de amikor csak hello, honnan jöttem, mi újság, nem tudom. És pont az egyik utas volt, hogy általában ugye én megyek elő, mutatom, hogy merre megyünk az utcán, és akkor valaki mindig oda tével, és akkor elkezdünk beszélni. Az egyik utas kérdezte, de miről beszélgettek mindenkivel? És egyébként tényleg, tehát hogy mész az utcán sok emberrel, és megjelenik, nem tudom, pár fehér, egy tucat fehér ember, a Havanai utcán azért jobban észreveszik, mint hogyha csak egy turista jön, és akkor beszélget bármiről, hogy hello, mi újság, honnan jöttetek, voltatok már? Tehát ez nagyon megy, bármit lehet kérdezni. Ugye ilyen szempontból én előnyben vagyok a spanyollal, az angollal azért elég limitált, és leginkább az a hello my friend, meg idáig klasszik. Tart, a klasszikig tart, de még olyan nem volt, hogy valakitől amit kérdeztem, bármilyen kérdés, a politika, a rendszer, a bármilyen kérdés, amire azt mondták volna, hogy ezt hanyagold. Úgyhogy mindenre válaszolnak. Ami nekem nagyon tetszik, az embereknek a sokszínűsége. És ugye ez is a történelmükből fakad, és ezzel kicsit talán visszakanyarodok oda, hogy a történelmük folyamán behoztak rengeteg fekete rabszolgát, akkor nagyon sok spanyol jött, folyamatosan beköltözött. Volt olyan időszak, amikor például a cukornádnak volt egy ilyen búmia, hogy nagyon fölment a világpiaci ára, és egyébként Kuba volt abban az időben a legnagyobb cukortermelő az egész világon, és körülbelül Amerika meg is vette a cukornak nem tudom, nagy részét, tehát előre azt mondta, hogy nekem a 70%-át már hozhatjátok is meg kell. Ebbe a világháború is beleszólt, amikor a világháborúhoz is rengeteg cukor kellett, és az is egy ilyen hatalmas keresletet indított, ami később aztán összeborult, amikor Ázsiában is rájöttek, hogy nem csak Kubában lehet cukornálat termeszteni, hanem más országokban. Dél-Kelet-Ázsiában összedőlt az egész piac, és az egész kubai gazdaság egyébként csak a cukornádra volt felépítve.
Igaz, jól megtervezett gazdaság szerkezet.
Igen. De hogy nem is ezt akarom mesélni, hanem például ez alatt, a cukornád boom alatt nagyon sok európai költözött be, sőt nem csak európai, ázsiaiak. Havannában van például a kínai negyed. Mert hogyha az ember így belegondol, hogy több tízezer kínai költözött be annó Havannába, aztán jöttek németek, jöttek spanyolok. Spanyolok úgy költöztek, hogy előtte olyan spanyolok, akik előtte mondjuk ott harcoltak valamelyik háborúban, vagy mondjuk állomásoztatták őket, hazamentek, és utána szerencsét próbálni visszaköltöztek Kubába családostul. Mert hogy éppen abban látták a lehetőséget, hogy mint ahogy most valaki Nyugat-Európában megy költözni, vagy kiköltözik, hogy jobb munkát áll, ők akkor Kubába költöztek át. Európaiak, ázsiaiak, akkor az amerikaiak, nyilván nagyon sok amerikai, tehát azt ne felejtsük el, nagyon közel van, és lehet, hogy most olyan a politikai helyzet, hogy a két ország nincsen jóban, de most lehet, hogy erről is egy mondatot majd ezután érdemes mondani. Aztán ott vannak az őslakosok, az indiánok, és ez az egész keveredett, és ez létrehozott egy olyan társadalmat, ahol a teljesen fehér bőrszintől a teljesen fekete bőrszínig minden megjelenik. Aztán ezek nagyon érdekes dolgokat lehet erről is mesélni, hogy mondjuk a bőrszín alapján a diszkrimináció mennyire működik, mennyire nem, és erre egyébként nagyon ellentétes válaszokat is kaptam különböző emberektől. Valaki azt mondta, hogy egyáltalán létezik, minden kubai ugyanolyan, lehet a legfeketébb, vagy a legvilágos, ő is csak kubai, és semmi különbség nincsen. A valóságban szerintem egyébként van, aztán valaki már mesélte azt, hogy igen, hogy mondjuk a bőrszín is mennyire meghatározza valakinek a lehetőségeit, hogy milyen munkát kap. És ebben is például érdekesség volt, hogy kubaiaktól ellentétes válaszokat kaptam. De hogy ezt is látni, megtapasztalni, hogy ez a kubai embereknek a sokszínűsége lecsapódik ott, hogy például a vallás, hogy az afrikai rabszolgák behozták a saját vallásukat, ami keveredett, ugye a spanyolok meghozták a katolikus vallást, ja. És az keveredett az afrikai vudu vallással, ami egy nagyon érdekes keveréket hozott. Melans, és ez a mai napig létezik. A Santeria, úgy hívják a vallást, a Santeria, amit több helyen mi is láttunk, hogy gyakorolnak hófehér ruhába öltözött emberek, ez egy szertartás, egy egyéves szertartás, ami alatt kvázi te újjá születsz, és ezekkel az emberekkel lehet találkozni, vagy például megállunk, például az oldtimer túra közben megállunk egy Havannán belüli erdőbe, amin keresztül folyik egy patak, és a patak partján rendszeresen ilyen Santeria szertartásokat végeznek, jönnek a kubaiak, hoznak egy táskát, egy ilyen gurulós táskát, kinyitják és kivesznek belőle egy csirkét, amit ott fognak felhasználni és ezt mi ott látjuk, és nézzetek, az előbb beszéltünk, vagy tegnap beszéltünk, meséltünk a Santeria varrásról, hogy milyen részei vannak, milyen hitrendszere, és most itt ott lehet, ez itt megjelenik. De szerintem egy hihetetlen izgalmas világ.
Ja, hát erről a részről abszolút nem hallunk Kubának. Tehát ez a rum, mit tudom én, szivar, az ugye egy eljut Európába, de ezek a részek az, hogy ennyire kevert etnikailag a sziget, ez nekem teljesen új info. Azért is nagyon érdekes, amit mesélsz, vagy sőt, amiről beszélünk itt az elmúlt egy órában, hogy tényleg ez a sokszínű, karibi, tüzes, nem tudom, mégiscsak egy latin közösség, abban a, hát talán szürkének gondolt hiánygazdaság, nehézségek, kockaépületek és lepukkant közegben él a Karib-tengeren, hogy ez a kettő a fejemben egyszerűen nem áll össze. Tehát egy annyira ilyen ambivalens kép képez, nem abban az értelemben, hogy jó ott lenni vagy rossz ott lenni, hanem két tök külön dolog ott van a szigeten egyidejűleg, és amúgy gőzöm sincs, mert mondtad az előbb, hogy kitekintesz mindjárt a amerikai-kubai viszonyra, nem tudom, hogy erre gondoltál, de hogy ötletem sincs, hogy meddig lesz ez még így, meddig lehet oda menni. A homokos tengerpart biztos marad, meg a vízesés biztos marad, de hogy ez a rendszer és ez a közeg, amiről igazából ma főleg beszéltünk, mert hogy ez adja meg azt a autentikus érzést Kubának, ami miatt egyébként, ahol megállt az idő a mai epizódnak a címe, hogy ez hogy a fenébe fog alakulni a jövőben.
Ezt senki nem tudja. Nyilván ezt is meg szoktam kérdezni, hogy ki mit gondol, és általában két válasz szokott lenni, meg én is azt gondolom, nyilván két teljesen ellentétes válasz. Az egyik az, hogy szépen el fog kezdődni egy inkább kívülről, ami valószínűleg Miami-ból vagy Floridából induló terjeszkedés, találnak egy olyan embert, aki az egésznek az arca lehet, és elkezdik felépíteni, és amikor elég erős lesz valószínűleg kintről, akkor megpróbálnak egy külső hatalomátvételt csinálni, csak hogyha ez annyira látványos, akkor nyilván a kubai állam ezért mindent meg fog csinálni. A másik meg az, hogy egyszerűen egyik pillanatról a másikra, mint ahogy volt két éve voltak ezek a megmozdulások, és egyébként senki nem látta előre, mint ahogy ezzel lehet párhuzamot vonni, hogy amikor leomlott a berlini fal, a vasfüggöny. Ja. Előtte nagyon egy hirtelen héttel valaki azt mondta volna, hogy te figyelj, jövő héten át lehet menni. Hát bárki elhitte volna? Senki. Ja. Hirtelen és valószínűleg legtöbben azt gondolják, hogy lesz egy valamilyen láncreakció. A Covid ilyen szempontból befolyásolta, mert a Covid miatt mentek ki az emberek az utcára. Tehát, hogyha lehet, hogy történik egy olyan világesemény, egy bármi, ne adj Isten, egy világjárvány, reméljük, hogy nem, akkor az talán esetleg megmozdít olyan dolgokat, ami elindít valamit, és akkor egy ilyen nagyon el nem várt dolog megtörténhet. Az Amerikával való kapcsolata az hát jelenleg rosszabb, Obama nyitott Kuba felé, és elkezdte felülvizsgálni a két ország közötti megállapodásokat, ami, vagy hát leginkább egyféle megállapodás van, az, hogy bojkottálnak mindent, ami kubai. Aztán ezt Obama kicsit elkezdte feloldani, az kubaiak nagyon örültek neki, mert az látszott, hogy a két ország közeledik egymáshoz. Aztán történt egy olyan incidens, hogy az amerikai nagykövetség, a havannai amerikai nagykövetségnek a dolgozóit hangtámadás érte.
Jaj, emlékszem a hírekből, igen.
Ilyen olyan frekvencián, amit nem is hallasz, de hogy agykárosodást okozott, és ezért visszahívták az összes dolgozót egyből, és ebből megint egy ilyen konfliktus lett. Aztán, amit Obama elkezdett, az Trump fogta, és egy tolvonással az egészet.
Valahogy ez volt a tippem. Igen,
úgyhogy ezt az egészet visszaállította, úgyhogy jelenleg leginkább semmilyen kapcsolat nincsen. Ott egyébként a Malekonon, a havannai tengerparti sétányon ott van az amerikai nagykövetség. Nagyon érdekes látni, hogy ott van havanna kvázi közepén egy ilyen amerikai épület, kint lobog az amerikai zászló, hogy ebből mikor lesz valami.
És hogy jobb lesz-e egyébként, ugye még azért ez sem egyértelmű. És néha az ilyen dolgokból azért, tehát nem egyenes út vezet a boldogság, szabadság, jólét irányába.
Nem nagyon. Hát ugye a rendszernek a nagy előnye az, hogy relatíve biztonság van, tehát a közbiztonság jó. Volt Trinidadban volt például egy olyan, hogy elmentek az utasok sétálgatni, városnézés volt egy ilyen délutáni szabad program, és jöttek vissza, hogy András, voltunk egy utcában, és hogy nagyon fú, nem mertünk bemenni, mert mondom, ne, Kubába, na most azonnal menjünk, erre kíváncsi vagyok, és fölmentünk, mondom, gyertek, teljesen biztonságban leszünk. Valahogy bekeveredtünk egy ilyen magánbárba, ahol volt egy ilyen hatalmas, kétméteres kidobó kubai csávó, aki anno Spanyolországban dolgozott, és most hazaköltözött a pitbull kutyájával, és olyan isteni mohitót kevert mindenkinek, és tök jól érezte magát mindenki, és utána pedig fölkeveredtünk a városnak a tetejére, ahol találtunk egy szikladiszkót.
Wow.
Egy olyan diszkó, ami benn van a szikla mélyén.
De van vésve?
Ez egy barlang volt. Aha. Egy barlang, konkrét barlang, amiben nem tudom, 80 lépcső vezet le, és különböző termek vannak, és ott van benne a diszkó.
Szóval lenyugodtak a kedélyek ezzel kapcsolatban, hogy mennyire veszélyes, vagy nem veszélyes.
Igen.
Trinidadnak az utcái.
És még az, hogy szerintem pont ez a Kubának a bája, hogy minden keveredik itt, és hogy kicsit említettük ezt a nagyon színes történelmet. Történelméről annyit, hogy nyilván amikor mi felkészülünk egy országból, vagy egy túrát viszünk egy országba, akkor olvasunk róla a rengeteg könyvet, a történelmét, a politikai helyzetét, stb.
15 évek korában már meglátogatott, hogy a múltjáról is tudja mondani.
Igen, azt is. És hogy nyilván az ember csinál jegyzeteket. És hogy például a Kolumbiával szemben, Kolumbiának más a történelme, de azért az egy országnak a történelme. A kubai történelem az annyival több, hogy körülbelül a jegyzetem az 20-szor olyan hosszú,
mint
a kubai, mint a kolumbiai. Annyi minden történt, hogy már ez ad egy izgalmat az országnak, de és ugye minden egyes ilyen esemény magával hozta a különböző kultúrákat, különböző eseményeket, hogy ez színesedett, és szerintem egy brutál izgalmas. Én nem tudok még egy ilyen országot, ami ennyire izgalmas lenne minden tekintetben.
Hát egyedülálló mindenféleképpen. Már csak ez alapján a fél óra, vagy óra alapján is, amit itt beszélgettünk. Jó, hát hogyha 20 oldalnyi bullet pointod van a történelmből, akkor köszi szépen, Andris, hogy ezt sikerült ilyen hathatósan összefoglalni itt nekünk. Remélem, a kedves hallgatóknak is érdekes volt, és csak hogy nehogy úgy érezzed, vagy úgy érezzem, hogy beléd folytom a szót, azért megkérdezem, hogy van esetleg még valami a fejedben, amit így a utolsó szó jogán a mai adásban szívesen hozzátennél. Nem kell,
Egyébként nagyon bírom, én nagyon szeretem azt, hogy Kubában bármi elképzelhető, és annak az ellenkezője is, és ezt is elkezdtem mondani, aztán azt nem fejeztem be, hogy amikor megérkezünk a csapattal, akkor elindulunk, és akkor így az elvárásokat megpróbálom helyre tenni, hogy legyenek nyitottak, mindenki legyen nyitott, elfogadó, hogy ez egy más kultúra, és ezzel nem is szokott baj lenni, és azt is elmondom, hogy bármi elképzelhető, mint hogy mondjuk, amikor Trinidadban voltunk, és éppen a szalsza oktatáson voltunk a csapattal, akkor egyszer csak elment az áram az egész városban, és másfél napig vissza se jött 2023. És az volt a szép benne, hogy az utasok ezt nem egy ilyen panaszként élték meg, hogy elment, hanem
buli.
Durva, hogy van ilyen, hogy elmegy az áram. Annó én még emlékszem, hogy gyerekkoromban néha volt, hogy elment az áram, de azért mikor van ilyen Magyarországon.
Persze.
Az, hogy...
Ez
egész városban, és csont sötét volt minden. És hogy ez is egy ilyen élményként jött le, hogy hát, hogy ilyen van. Aztán láttuk, hogy a helyiek mit csinálnak, az, hogy a nappaliban beindítják a motort, és a motornak a lámpája világít a nappaliban. Mert éppen az volt kéznél, és megy a motor, és a háznak a nappaliában.
Megszokták, hogy meg kell oldani.
Igen, és megoldják. Tehát, hogy ezek az ilyen előre nem várt események és ez ad egy ilyen nagyon izgalmas, úgy megfűszerezi.
Hát az megfűszerezi.
Biztos. Hát az ami biztos. Egyébként túravezetőként néha, ugye, mi azt szeretjük, ha minden előre látható, és mindennel lehet számolni, de itt ezt külön elmondom nekik, hogy bármi történhet, semmit nem tudok garantálni, én megteszek mindent, hogy minden úgy zajlon le, ahogy mi elképzeltük és megterveztük, de hogy bármi történhet, de hogyha valami megtörténik, valami történik, akkor azt írjuk a Kubának a sokszínűségére és a Kuba hatásnak a számlájára, hogy ezért jöttünk, hogy ilyenek megtörténjenek.
Na hát akkor én az utolsó szójogával szintén élek, hogy Andris, hogyha nem szeretnéd ezt, hogy újra meg újra meg kell oldani ezt a helyzeteket, akkor nem ezt a világtájat választottad volna a kedvenc régiódnak. Szóval köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál velünk és mesélted erről a hát nem is tudom, nagyon különleges országról talán ez a, egy ilyen diplomatikus megfogalmazás. Köszi szépen.
Köszönöm.
Kedves hallgatók, remélem mindenkinek tetszett a mai adás, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Hogyha bővebben olvasnátok ezekről a vidékekről, vagy kíváncsiak vagytok érdekes tényekre, megdöbbentő történetekre a nagyvilágból, vagy akár utazási tippeket kerestek, látogassatok el a wanderers.hu weboldalra, ami egy olyan utazási magazin, amit utazók szerkesztenek utazóknak. Ha pedig személyesen látogatnál el a podcastben bemutatott országokba, fussd át a Wanderwell kalandtúráit a wanderwell.hu weboldalon. A Wanderwellnél mindig aktív utazásokat találsz szerte a nagyvilágban, melyeken az autentikus élményes a kaland az első, nem a kötelező látnivalók. Köszi még egyszer, hogy itt voltatok, találkozunk két hét múlva szerdán. Sziasztok!
Mozdulj ki velünk a hétköznapok szürkeségéből! Ez a Wanderers Podcast, a világ egy helyen.